Balázs Péter külügyminiszter az Aréna vendége. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy nem szerencsés összekeverni a legújabb szlovák-magyar konfliktusra adott első uniós politikai válaszokat a panasz, a magyar panaszra érkezhető esetleges kötelezettségszegéssel. Ha ezt kimondják, akkor az egy megoldás, nem inkább csak olaj a tűzre?
Én azt gondolom, hogy itt egy egyszeri eseményről van szó, tehát az, hogy magyar köztársasági elnököt megállították a határon, ez soha többé nem fordulhat elő számos okból. Az egyik az, hogy éppen ennek kapcsán a két kormányfő elhatározta, és a két külügyminiszter végrehajtotta azt a munkát, melynek során egybevetettük, értelmeztük, részleteztük a magasrangú személyek kölcsönös látogatásával kapcsolatos összes technikai kérdést. Hogy véletlenül sem mondhassa senki, hogy későn szóltak, nem egyeztették, nem volt előkészítve. Ezeket kizártuk. Maradt egy bizonyos elégtétel a magyar elnöknek, és ezt mi ott találjuk meg, vele egyetértésben egyébként, az Európai Unió eljárási rendjében, hogy panasszal éltünk, és a panasz vagy így, vagy úgy eljut az Európai Bírósághoz.
És a bíróság milyen döntést hozhat ebben?
A bíróság állásfoglal és kimond valamit, várakozásaink szerint azt, hogy ez a lépés ellentétes volt a közösségi joggal. És ebben Sólyom Lászlónak ez elegendő.
És magyar köztársaságnak is elegendő? Mert Sólyom László személyében lehet nagylelkű ebben az ügyben, konfliktus továbbiakban sem kereső, de a magyar köztársaságnak ez elég tétel?
Igen. Igen, tudnélik, ez egy olyan súlyú állásfoglalás, amivel le tudjuk zárni ezt a kérdést. Abban a határozott reményben, és ebben a szlovák kormány is partnerünk, hogy ez nem fordulhat még egyszer elő.
Ha ezt a kérdést lezárják, akkor foglalkozhatnak a további kérdésekkel, például a nyelvtörvény ügyével, amelyben most úgy tűnik, mintha valami enyhülés volna, de ezt innen Budapestről tűnik így. Nem biztos, hogy Pozsonyban is így látják.
Foglalkozunk minden kérdéssel, úgy nem várunk semmivel semmire. A nyelvtörvény egy másik konfliktusforrás volt, és potenciálisan az is marad. A szövege nagyon tág értelmezésre ad módot, a végrehajtási rendelet most készül. Mi nagyon határozottan kértük a szlovák partnertől, hogy lehetőleg előtte konzultáljunk, és ne egy kész rendelet fölött kezdjünk aztán vitatkozni. Azért itt látni kell, hogy ez nem egy klasszikus magyar-szlovák ügy, ez egy Szlovákián belüli kormányzati kérdés, hogy miként bánik a kormányzat az ottani nyelvi kisebbségekkel. Már most ezeknek a kisebbségeknek az élén a 10% körüli magyarság áll, és minden más kisebbség náluk csekélyebb arányú. Ezért a legérzékenyebbek a magyarok. Én utoljára éppen a tegnapi napon beszéltem Csáki Párral, a Magyar Koalíció pártjának elnökével, és várjuk a végrehajtási utasítást, szeretnénk hozzászólni, tudva azt és tiszteletben tartva azt, hogy ez egy szlovák belső jogi aktus, de hatása lehet a kapcsolatainkra.
De bocsáss meg, ez nem visszavonulás a magyar kormány részéről, hogy már csak a végrehajtási rendeletről tud alkudni? És nem magáról a törvényről, amelynek a célja sokak szerint éppen a magyar kisebbség nyelv használatának nehezítése volt?
A törvényt a szlovák parlament megszavazta, ezek után mi, ugye magyar részről nem tudunk ágyúval lőni erre a törvényre, viszont van sokkal hatásosabb eszközünk, és ez a nemzetközi normákkal való egybevetés. Mi ezen az úton indultunk el, és azt gondolom, hogy sikeresen jártunk, hiszen a legilletékesebb nemzetközi szervezet ebben az esetben első helyen az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, amely fönntart egy hivatalt, egy kisebbségi főbiztost. Ez most éppen a volt norvég külügyminiszter, akit jól ismerünk, és az ő hivatalának nyújtottuk be véleményezésre ezt a bizonyos szlovák nyelvtörvényt, és ők még júliusban kibocsájtottak egy igen alapos, igen részletes elemzést róla, majd pedig, amikor a két kormányfő Széchenyben összejött szeptember 10-én, elértük azt, hogy a két fél elfogadta ezt az elemzést, mint zsinórmértéket, annak minden ajánlását, tehát megegyeztünk abba, hogy ez számunkra iránymutató, ezt kell alkalmazni. Behoztunk a párbeszédünkbe egy külső elemet, egy nemzetközi normát. Ehhez mérjük, Működik egy kisebbségi vegyes bizottság, ezen ott vannak az EBSZ szakértői, és állandó kapcsolatban vagyunk az EBSZ-el. Tehát elég erősen kontroll alatt van ez az egész folyamat, és hozzá kell tenni, hogy nem csak államnyelv törvénnyel kell leszabályozni, hanem éppen az EBSZ támasztott bennünket alá abban, hogy az szlovák államnyelv törvénnyel párhuzamosan szükség lenne ott egy kisebbségi nyelvtörvényre is, a sok nemzetiségű, több nemzetiségű Szlovákiában, sőt, nincs annak az országnak egy kisebbségi törvénye. Tehát még arra is szükség lenne, úgyhogy próbáljuk ebbe az irányba segíteni és ösztönözni Szlovákiát az ott élő magyarok érdekében.
Ki jöhet ebből a sok irányú folyamatból az, hogy a szlovákiai magyar kisebbségi nyelvhasználata az érinthetetlen és érthetetlen marad?
Nemzetközi reflektorfénybe állítottuk a kérdést. Állami szuverenitásokat tisztelni kell. Régen, a középkorban ilyenkor háborút indítottak az országok egymás ellen, és erőszakkal oldották meg a konfliktusaikat.
Igen, de most szövetségesek vagyunk.
Szövetségesek vagyunk, barátok vagyunk, és a nemzetközi normák segítségével tudunk kibontakozni egy ilyen helyzetből. Ugyanakkor józanul látnunk kell, hogy a szlovák belpolitikában melyik politikai pártnak mi az érdeke, ki akarja használni a nacionalista kártyát. Tudjuk, hogy a Jan Szlota által vezetett párt bizony erre építi a népszerűségét, a magyar ellenességre, és próbálja úgy definiálni Szlovákiát, hogy Magyarország az ellensége. Mi ezt minden szinten cáfoljuk, és mindezek mellett, mert most csak a konfliktusokról ejtettünk eddig szót, de hát Magyarország és Szlovákia között rengeteg együttműködési projekt van. Egy új Ipoly hídnak az alapkövét tettük le nem régen a külügyminiszterrel. Nincs határ köztünk, nyitott a határ, még nem is eszméltünk rá teljesen, hogy hányféle lehetőség, gazdasági, kulturális, emberi kapcsolati lehetőség adódik abból, hogy senki nem kér már személyi igazolványt se a határon, hanem ott megyünk át, ahol akarunk.
Hát már aki, mert mondjuk Sólyom László nem ott ment át.
Ő volt az egyetlen, de most már ő is ott fog átmenni, ahol és amikor akar, úgyhogy ezt az EU-n belüli nyitottságot, ezt még át kell élnünk, és meg kell próbálni hasznunkra fordítani, hiszen pontosan ez volt az unió célja, hogy a régi elszakítottságot, a mesterséges határokat számolja föl, és egyesítsen területeket. Tulajdonképpen Ausztriával, Szlovákiával és Szlovéniával az a helyzet állt össze, mint az osztrák-magyar monarchiában 1920 előtt, ami létezett.
Kis különbségek vannak, mert az osztrák-magyar határon időnként még kint vannak a behajtani tilos táblák Ausztria felé.
Ez néhány községnek volt az ijedelme, mert attól féltek, hogy jönnek itten tömegesen a magyarok.
De az is olyan, hogy mindenki közlekedik rajta oda-vissza.
Mindenki közlekedik, és azért még emlékeznek a Gorenje turizmusra és sok más egyébre. Az élet már ezeket cáfolta. Nemrég volt magyar-osztrák közös kormányülés, ott ezt fölvetettük, megkérdeztük, és ott mondták, hogy egymás után szerelik le, meg távolítják el ezeket a kővirágládákat, amiket ott föltettek az utca magyar végére. Kezdik látni, hogy nem is olyan veszélyes a schengeni együttélés.
Ukrajnai magyar nyelvoktatás ügyében mit tud tenni a kormány azon túl, hogy a miniszterelnök Julija Timosenkót felhívta, vagy írt neki levelet, és azt mondta, hogy ez nem helyes így?
Több lépést tettünk. Most már van külügyminiszter is, én a napokban beszéltem az ukrán külügyminiszterrel, találkoztam is vele, készülök Kijevbe, bekértük a budapesti ukrán nagykövetet, tehát nagyon sok, amit a diplomácia meg tud tenni, minden lépést megtettünk, és még valamit. Nem csak bennünket sújt az ukrán nacionalizmusnak ez a kísérlete, hogy visszaszorítsák az ukránon kívül a többi nyelv anyanyelvi oktatását, hanem például Romániát is. Összefogtunk Romániával, és volt egy alkalom is, Bukarestben ülésezett a Közép-Európai Kezdeményezés nevű szervezet, 18 országnak a szervezete, és ott bizony a román kollégával együtt fölvetettük, aztán Brüsszelben találkoztunk, odajött az ukrán külügyminiszter, megint volt egy találkozó, megint a román kollégával együtt fölvetettük, és ha Romániában megalakul a kormány, reméljük, hogy meg fog alakulni, és lesz egy jóváhagyott külügyminiszter, azt tervezem, hogy meghívom, hogy menjünk együtt Kijevbe, és vessük föl együtt a problémát.
De ha jól tudom, itt napi problémák vannak, mert mostanra nem rendelték meg a megfelelő mennyiségű tankönyvet, ezen lehet valahogy segíteni? Gondolom, minden nap számít.
Minden nap számít, december közepéig meg kéne rendelni a következő tanévre vonatkozó tankönyveket, és bizony aggódunk amiatt, hogy ez itt belecsúszik a januári ukrajnai elnökválasztási kampányba. Nagyon rossz lenne, hogyha emiatt visszaszorulnának az anyanyelvi iskolákban az oktatás és a könyv használat. Úgyhogy amit tudunk, megteszünk, de látni kell, hogy Ukrajnában is van egy ilyen nacionalista fölbuzdulás, ami bizony lehet, hogy nem is minket céloz. Mert azért az ő fő küzdelmük, hogy különbözzenek az oroszoktól, és a igen nagyszámú ukrajnai orosz kisebbséggel vívják a nyelvi kulturális csatájukat, de minket jobban talál, magyarokat és románokat itt a Kárpátalja környékén, és ezzel nem föllépünk.
Decemberben úgy tudom, hogy egy magyar-szerb-horvát külügyminiszteri találkozó is lesz az ön magyar tárca kezdeményezésére. Miről?
Volt egy másik, magyar-szerb-román. Temesváron voltunk, eurorégiót építünk. Ez bátorított arra, hogy fölvessem, hogy magyar-szerb-horvát együttműködés. Elég rátekinteni a térképre, milyen hosszú határszakaszunk működik Horvátországgal és Szerbiával. És ezeken a határszakaszokon hamarosan változik a személyforgalom szabályozása, mert Horvátország belátható időn belül bekerül az Európai Unióba, Szerbia számára pedig még decemberben megnyílik a vízummentesség az EU felé. És fizikailag ez elsősorban a magyar-szerb határt érinti, hiszen a forgalom nagy része rajtunk keresztül áramlik Szerbiából az Unió centruma felé. Na most szeretnénk ezt egyrészt majd látványossá tenni, aztán hasznosítani. A határmenti területek fejlesztése mindannyiunknak fontos. Amíg a határok fennállnak, a határoknak van egy eltávolító hatása, és a határ környéki vidékek minden fővárostól valahogy messze esnek.
Jó, de én emlékszem a háború idejére, amikor azt mondták, hogy majd hogy fog fejlődni Szeged és környéke. Aztán nem fejlődött a rendeződés után.
Mert mit lehet ebből kihozni? Feltétel még nem áll fönn hozzá. Éppen a magyar-szerb-román együttműködésben kezdtünk el arról tárgyalni, nagyon konkrétan, hogy egy vasútvonal, amely kanyarog Románia, Magyarország, Szerbia között, és a monarchiában létezett, az most újjáépülhetne.
A nyomvonal még ott van, Kelebia környékén, ezek még mind létezők, csak a sineket szedték fel.
Így van, tehát könnyű újjáépíteni, és mindannyiunk hasznára válna. Abban a pillanatban, hogy nem kell mindenütt határellenőrzéseket végezni, útleveleket kérni, pecsételni, ez megnyílhat, és a horvátokkal is szeretnénk most Horvátország és Szerbia vonatkozásában olyan eurorégiós együttműködéseket, közös környezetvédelmi projekteket, infrastruktúra építést valóra váltani, ami mindannyiunknak hasznára lehet.
Kilenc nagykövetség írta alá eddig az én emlékezeteim szerint példátlan módon azt a nyilatkozatot, amelyben a magyarországi transzparencia hiányát nevezték bántónak. Milyen választ lehet erre adni?
Tartalmi választ fognak kapni azokra gazdasági problémákra, amiket fölvetettek, ugye itt a két ismert rádió, Danubius Lager rádió.
Közlekedési infrastruktúrát említették meg.
Így van, egyéb a pécsi vízművek.
Igen.
Na most, az a forma, hogy fölvetették, a diplomáciában egy kicsit szokatlan, majd azt mondtam, durva. Tehát, hogy közösen, nyilvánosan a diplomácia éppen azt tudja, hogy miként kell nehéz témákat, konfliktusos témákat kezelhető formában továbbítani. Ennek nem biztos, hogy a nagy nyilvánosság a legjobb eszköze. Ha ez történik, akkor éreznünk kell, hogy itt olyan üzleti érdekek, gazdasági érdekek találkoztak össze, több ország különböző érdekei, de nagy és befolyásos országok érdekei, ahol a kormányzatok indokoltnak látták Párizsban, Washingtonban másutt, hogy a nagykövetségeik ilyet lépjenek, ugyanis egy nagykövetség soha nem a saját szakállára dolgozik, vagy utasítást kap otthonról, vagy hogyha a kezdeményezés mondjuk a helyszínen született, valaki elkezdte a többieket szervezni, akkor is erre engedélyt kell kérni, hozzájárulást kell kérni. Tehát tudatos akcióról van szó, és ezért azt a következtetést vonhatjuk le belőle, hogy az összetalálkozott gazdasági érdekek erősebbek voltak, mint a diplomácia hagyományos udvariassági szabályai. Tehát ezek az országok megengedték maguknak ezt a nagyon erős hangot, mert nagyon erős érdekeket képvisel.
De nem lett volna értelmesebb nagyon erős érdekeket közvetlenül képviselni? Hát a magyar miniszterelnök mondjuk a pécsi vízmű döntés után, én úgy emlékszem, hogy volt Párizsban. Nem volt?
És
ott beszéltek is erről, azt mondta, hogy majd ő közvetít, és hát fölajánlott egy közvetítést.
Így van. Így
mi
van.
Történt a két időpont között, hogy ezt az erőteljes, példátlan állásfoglalást kellett kiadni?
Én sokkal jobbnak tartottam volna, hogyha klasszikus diplomáciai eszközökkel reagálnak, velünk lehet beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy a miniszterelnök is egy nagyon nyitott tárgyalópartner, ennek több tanújelét adta, azt gondolom, hogy én is az vagyok, és kollégáink, gazdasági miniszter, mások is nyitottak bármiféle kultúrát megkeresésre.
De miről lehet beszélni önökkel, mert arról egészen biztos vagyok, hogy nem, hogy nyerjenek többet a franciák, a britek, meg az amerikaiak közbeszerzési pályázatokon. Mert ezt egy kormány nem ígérheti meg.
Európai Unió tagjaként mi a piaci esélyegyenlőséget, az uniós versenyszabályok érvényesülését, az átlátható eljárásokat tudjuk garantálni, és ezeket garantáljuk is a befektetőknek, és aztán a konkrét ügyekben az egyedi vizsgálatot. Én inkább azt látom, hogy itt egymást heccelték bele ezek az országok, és kinek ez, kinek az fájt, és ebből jött ki ez az akció. Értelmes, tartalmi választ fognak rá kapni, tehát azt gondolom, hogy ezen nem megsértődni kell, hanem kezelni kell az ügyeket, és a kormányzat tudja kezelni.
De azt a választ nyilvánvalóan nem kaphatják, hogy majd ők más elbírálás alá esnek.
Azt senki nem
senki
kaphatja.
Senki nem kaphatja. Tehát akkor legfeljebb egy elvi általános transzparencia barát megnyugtató választ kaphatnak, vagy vizsgálatokat lehet
is
beígérni?
De a konkrét ügyekkel kapcsolatban meg kell vizsgálni, hogy hol van kifogás, mi a kifogás tárgya, és abban mi a kormányzati, szabályozási, igazgatási felelősség.
De ha van vizsgálandó, akkor arra vannak magyar hatóságok. Akkor azt el lehet indítani. Szóval miért kell ezt miniszterelnöki szinten, vagy külügyminiszteri szinten letárgyalni, ha egyáltalán kell? Indítsa el mindenki azt az eljárást, amit a jogrend szerint szükségesnek tart, nem?
Nem biztos, hogy ezeken a szinteken kell ezeket az ügyeket végigvinni, megvannak az illetékes hatóságok, de ha már politikai kérdés lett belőle, akkor arra illik politikai választ adni, és ezt meg is tudjuk adni.
Olyan országkormányfője lett most az Európai Tanács elnöke, amelyel Magyarország közös elnökségi triót alkot majd a következő másfél évben, de a magyar felkészülést itthon sokat kritizálják. Kevés rá a pénz, nem indult el még igazán. Hol tartanak?
Nem indokolt ez a kritika, nem tudom honnan származik.
Az országgyűlésben hallom hétfőnként időnként ellenzéki képviselőktől.
Jó, hát az egy kicsit showműsor is, ezek a napirend előtti, vagy egyéb, vagy interpellációk. Viszont erre én azt tudom mondani, hogy az országgyűlésben egy ötpárti, most már négypárti bizottság, mondjuk úgy, hogy összpárti bizottság fölügyeli a magyar EU elnökséggel való fölkészülés. Gyakori üléseken számolnak be azok a kormányzati képviselők, köztük én magam is, az előkészületekről, akiknek ez a dolga. Na most semmi nem történik a pártok ellenőrzése és tudta nélkül, tehát nagyon is jól tudják, hogy mi történik. Tudják azt, hogy több mint 600 szakértő igen alapos kiképzése folyik. Tudják azt, hogy a fizikai föltételek, a brüsszeli uniós állandó képviselet majd duplájára való növelése megtörténik, már megvan az épület, megvannak a kihelyezési tervek, ütemesen mennek ki az emberek, veszik át az ügyeket, megvan a terv arra, hogy világszerte a magyar képviseletek hogyan fogják ellátni a többletfeladatokat, mert nem csak Brüsszelben, nem csak az EU területén, de Moszkvában, Washingtonban és Pekingben is mi leszünk az EU elnöke és szószólója is bizonyos tekintetben. Készül és nagyon előre haladott állapotban van a költségvetés, mennyibe fog kerülni, és megvan a fedezete a kiadásoknak. Semmilyen csökkentés nem érte az uniós elnökségi költségvetés, minden mást megszorítottak. Nem érinti az állami közgatási létszámstopp az uniós felkészülést. Már ott tartunk, hogy a naptárat is megterveztük 2011 első felére, hogy melyik esemény napra, hétre, mikor lesz. Még akkor is ebben van kis bizonytalanság.
Mert gondolom, vésztartalék is van benne, mert azért történhetnek dolgok.
Történhetnek váratlan dolgok, de már ott tartunk, hogy a helyszínekre tervezzük az eseményeket, tehát ez szépen halad a maga útján, egyetlen napot sem szabad kihagyni. Ez olyan, mint egy építkezés, ha az átadás 2011. január 1-én van, akkor minden nap építeni kell azt a házat, hogy kész legyen akkora, és mi ezt tesszük.
Mi utolsó kérdés, amit egy hallgatónkkal együtt szeretném feltenni, aláírták a szlovének is azt az együttműködési megállapodást az oroszokkal, amit mi is aláírtunk déli áramlat ügyében, és a szlovének is ugyanúgy támogatják a Nabukkot, mint ahogy mi is támogatjuk a Nabukkot. Melyik vezetékben lesz a mai állás szerint először gáz?
Én azt gondolom, hogy a Nabukko talán egy kicsit előbbre van. Július közepén Ankarában írták alá azt a kormányközi egyezményt, ami politikailag megalapozta. Látható volt a hatása, mert rögtön utána megindultak a kapacitás fölajánlások a forrásország részéről, hogy milyen mennyiségű gázt tudnának elképzelni ebbe a vezetékbe. Már most ugye mi ki vagyunk erősen szolgáltatva a földrajzi helyzetünknek, gázellátásunk 80%-a jön Oroszországból ukrán tranzittal a hagyományos régi KGST időkből származó vezetékeken át. Nagyon kell nekünk, ugyanúgy, mint Szlovákiának és még néhány más országoknak is az észak-déli alternatív összeköttetés, de még talán ez sem elég, nekünk még az Adria felé egy folyékony gázt fölvevő kikötői kapcsolat is szükséges. Én a Nabukkóban látom ma azt a megoldást, amelyik gyorsabban haladhat előre, ugyanakkor minden más alternatívára is szükségünk van ahhoz, hogy az ország biztonsággal tudjon majd a telekre készülni, és hozzáteszem, hogy a mi természetes földalatti tároló kapacitásainkat is még jobban tudjuk hasznosítani.
Miniszter úr, köszönöm a tájékoztatást.
Köszönöm.